Következő előadásunk pedig az emigráns magyarok iratainak gyűjtéséről, ennek a tapasztalatairól fog szólni. Tavaly a Pannon Egyetemen a Magyar Napok konferencia keretében már volt egy ilyen szekció, ahol az Ithaca programról, illetve ennek keretében végezhető tevékenységről hallottunk, és akkor most szeretném felkérni ismételten Kovács Eleonórát, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának a munkatársát, hogy erről a témáról meséljen nekünk.
Köszönöm a szót. Most is lesz valóban szó az Ithaca programról, de mielőtt belekezdek a mondani valómba, nem bírom megállni. Én is szeretnék pár mondatba reagálni az előző szekció igazán nagyon imponáló előadásaira. Hát levéltárosként egyszerre lelkesítő, ugyanakkor riasztó is, hogy ilyen nagyon sok anyag van, amit nehéz feltérképezni, bár ez azt hiszem, hogy nekünk nem ismeretlen. Minden esetre talán sikerül majd a hallgatóságot arról is meggyőzni, hogy ez a tervszerű munka, amire mi törekszünk, azért talán nem lehetetlen, és ez is sok eredménnyel jár. Ugyanakkor még egyszer mondom, hogy ez számunkra nagy tanulságú szolgál, főleg itt az irodalmi hagyaték. Előadásomban egy rövid összefoglalást szeretnék adni az eddig elvégzett munkáról, az utóbbi néhány évnek a projektjeiről, néhány irattípust is bemutatok, és hogyha van még időnk, akkor a végén egy nagyon rövid 2-3 perces hangfelvételt is szeretnék majd lejátszani, ami az egyik emigráns interjú alanyunkkal készült. Mert a Nemzeti Levéltár ezt a tevékenységet, az emigráns anyagokkal való foglalkozást a Hungarika kutatáson belül végzi, és itt nem csak iratmentéssel próbálunk foglalkozni, hanem igyekszünk feltárni azokat az anyagokat, amelyek esetleg már más gyűjteményekbe is bekerültek, tehát egyrészt jó, ha tudunk a belföldi anyagokról, de törekvésünk az, hogy a külországi gyűjteményeknek az iratait is megismerjük. Két fontos okunk van arra, hogy ezzel ilyen intenzíven foglalkozzunk. Egyrészt az, hogy eltűnőben van az a nemzedék, amely még ezt az iratanyagot őrzi. És itt nem csak az a veszélyes, hogy egyre kevesebben vannak, akik tudnak róla, hanem az is, hogy akik egyáltalán tudják, hogy van valami magyar vonatkozású anyag, nem tudják felmérni, hogy mi annak a jelentősége, így aztán az adatok beszerzése is meglehetősen nehézé válik. A másik pedig az, amerről itt már volt szó, hogy a hivatalos iratokat kiegészítik a magániratok, hiszen a törvények vagy a nagy történelem lecsapódik a mikroközegben, és úgy válik teljessé a kép, hogyha ezeket az anyagokat is meg tudjuk ismerni. Ezért az utóbbi években tehát próbáltuk tervszerűbbé tenni a tevékenységünket. Alakult egy Hungarika munkacsoport is, amely először csak valóban az országos levéltári munkatársakat tömörítette. Most már a kollégák a megyékből is kezdenek csatlakozni, és nagyon remélem, hogy egyre többen fognak majd ebben a munkában részt venni. A MIKES programhoz is csatlakozik a Magyar Nemzeti Levéltár, ez azért nagyon jelentős, mert ugye eddig a könyvanyagokkal lehetett szervezetten foglalkozni. Eddig is volt rá példa, hogy iratanyagok is hazajutottak, ezek többnyire a jó együttműködés jegyében vagy ott éppen a helyszínen, amikor sikerült egy-egy magyar házzal vagy egy ottani egyesülettel kapcsolatba kerülni, akkor ők vállalták, hogy segítik ezeknek az anyagoknak a hazajuttatását, de ez nem volt szervezet. Itt most talán ahhoz az előnyhöz jutunk, hogy a munkatársaink ezzel a segítséggel egy kicsit hatékonyabban tudnak majd dolgozni a jövőben. Elsősorban ugye magán személyek hagyatékára gondolunk, amikor mi emigráns hagyatékokról beszélünk. Magán személyek anyagában ugye már kiderült, hogy félhivatalos, hivatalos iratokat is bőséggel találunk, és ez különösen is igaz az emigráns anyagokra, hiszen ott olyan az élethelyzet, hogy az iratok gyűjtése, mentése gyakran egy személyhez mások anyaga is kerül és őrzik hosszú éveken át, tehát ezek többnyire mindig nagyon vegyes anyagok. Amit hagyatéknak nevezünk, hát vagy a leszármazottaktól, vagy barátoktól, vagy egyesületektől is juthat hozzánk, de az is előfordul, hogy még életében gondol arra valaki, hogy megkeresi a levéltárat, és ránk bízza az iratanyagát. Ezek persze többnyire olyan kérdéseket vetnek fel, hogy vannak bizonyos kikötések, amelyekre a levéltárnak jól kell reagálni. A mi fő szempontunk a legfontosabb, hogy meg tudjuk menteni az iratanyagot, és maximálisan igyekszünk tiszteletbe tartani azokat a kéréseket, amelyeket ilyenkor felénk irányoznak. Az egyik ilyen a kutatási korlátozás, ami tulajdonképpen nekünk nem nagyon okoz gondot, ez részleges, vagy akár teljes egy bizonyos időhatárig. Olyanra is van példa, hogy a család megbíz egy kurátort, aki áttanulmányozza az iratanyagot, és ő különíti el, választja ki azokat az anyagokat, amelyeket lehet kutatni, és amelyeket nem. De ugye itt is telik az idő, és egy idő után nyilvánvalóan ezek mind majd kutathatóvá válnak. A másik ilyen sarkalatos pont sokszor az átadáskor, hogy az átadók arra vonatkozóan is elvárásokat fogalmaznak meg, hogy hogy történjen a feldolgozás, vagy szeretnék tovább kísérni az iratanyag létét a gyűjteményen belül is. Ez különösen akkor jelent problémát, hogyha több típusú vagy több nemű anyagról van szó, tehát mondjuk sajtótermékeket, könyvanyagot, illetve iratanyagot is tartalmazó vegyes gyűjtemény kerül a látókörünkbe. Ilyenkor mi természetesen az iratok iránt érdeklődünk, de volt példa arra, hogy ennek együttartása egy kérés volt a levéltár felé. Ami ugye kívánatos lenne, az a tervszerű gyűjtés, amint említettem, és ennek egyik oldala az, hogy szisztematikus feltárásokat, gyűjtőutakat próbál a levéltár indítani. A másik oldala talán könnyebb, hogy tudatjuk a tevékenységünket, hiszen a honlapunk segítségével, vagy most már az interneten könnyen teremthetünk kapcsolatot mi is azokkal a szervezetekkel, akikről már tudjuk, hogy megközelíthetők. A levéltár törekvései egyébként nem új keletűek, de talán most az utóbbi évek projektjeiben ezek már jobban érvényesülhetnek. Igyekeztem összeszedni, hoppá, most ez megugrott, azokat a főbb szempontokat, amelyeket végig gondoltunk, amikor a munkacsoportot megszerveztük, tehát egy szisztematikus feltárást megcélozva, áttekintve azokat a korábbi Hungarika jelentéseket, azokat a mikrofilmeket, amelyek bekerültek a levéltárba, és ezt nem csak áttekintették a munkatársak, hanem egy adatbázisba veszik föl már ezeknek az adatait. Itt ugye szerepel a külföldi köz- és magángyűjteményeknek az áttekintése és a kapcsolatépítése a potenciális iratőrzőkkel. És itt bejönnek olyan nagyon gyakorlati kérdések, hogy hogy lehet ezeket az anyagokat digitalizálni, hogy lehet hazaszállítani, ugye szállításnál a pályázati lehetőségeket vettük igénybe. A következő dián pedig ezek a gyakorlati kérdések szerepelnek. Az egyik legfontosabb ugye az, hogy alapos háttérismeret szükséges, hogy kiket szeretnénk megközelíteni, hol próbálkozunk. Itt az interjúk is megerősítették azt a meggyőződésünket, hogy az emigrációt két helyen lehet tetten érni, az egyik az egyházi szervezetek, vagy az egyházak, a templomok, a másik pedig a különböző társadalmi szervezetek, kulturális csoportok, amelyeknek a magyar házak adnak otthon. Tehát aki az egyik helyszínt nem látogatja, valószínű, hogy a másikra eljut, tehát hogyha a gyűjtőutak során, vagy a kapcsolatfelvétel során ezt a két helyszínt megcélozzuk, akkor talán könnyebb megtalálni azokat a személyeket, akikkel kapcsolatba akarunk lépni. Ugye itt egyesületekről, egyházakról beszélek, de ezeken keresztül tudjuk a magánszemélyeket is elérni. A másik pedig nagyon lényeges, hogy utólag ki kell értékelnünk ezeket az utakat, illetve azt, hogy azok a pályázatok, projektek milyen sikerrel jártak. Meglepetés érhet minket pozitív és negatív értelemben is, tehát azt is tapasztaltuk egy feltáró út során, hogy az interjú alany rögtön fel is ajánlotta az iratanyagát, családi levelezést, egy 56-os emigráns, és ez az anyag, ha jól tudom, már haza is került. ez Kanadában történt, de a fordítottja is megtörtént, hogy megkerestek minket egy iratanyag átadásával, feltártuk, rendeztük, még egyes részei digitalizálva is vannak, az anyag kapcsán még könyv is születik, talán már meg is jelent, de az őrzőhely úgy döntött, hogy mivel ennyire felhívtuk a figyelmüket arra, hogy ez egy milyen értékes iratanyag, lelkesen őrzik tovább, ami nem baj, mert tudjuk, hogy ott van, és a legfontosabb adatok most már a birtokunkban vannak, és digitalizáltuk is ezeket az iratokat. De ez is megtörténhet. És ez már átvezet a további jellemzőkhöz, módszertani kérdésekhez. Itt a következő anyagok csak példaként szerepelnek, míg próbálom összegezni a jellemzőiket, addig lehet nézni, hogy az utóbbi években mik és milyen módon kerültek a birtokunkba. Általános jellemzők ezeknek az anyagoknak, hogy bizony nagy átfutási idővel kerülnek a levéltárba, alapos előkészítést igényelnek. És hát többnyire itt mind tájékozódás zajlott az átvétel előtt, de azért a rendezés áttekintés során olyan anyagok is előkerültek, amelyekre nem is számítottunk. Többnyire ajándékozás, egy esetben vétel során jutott a levéltárba az iratanyag. Ritka az úgynevezett tiszta típusú anyag, tehát az egyfajta irat vagy az egy iratképzőnek az anyaga. Általában mindig több személy vagy többféle irat található egy-egy ilyen hagyatékban. A családi iratokra is az a jellemző, hogy általában kiegészülnek más jellegű anyagokkal, vagy ha nem is más családok, de annak a családnak az egyéb családtörténeti jellegű iratanyagait is tartalmazzák. Az sem ritka, hogy mivel itt arisztokrata vagy nemesi családokról is szó van, illetve eleve az, hogy valaki emigráns létben él, elkezd érdeklődni a múltja iránt, és családkutatást végez, vagy a rokon családoknak az anyagát is gyűjti. Megjelenik emellett egy gyűjtői attitűd is, tehát mikor mondjuk valaki irodalmi érdeklődésű vagy történeti érdeklődésű, gyűjtőként is létrehozhat egy életművet. Erre majd hozok is fel egy példát. Itt is továbbiak szerepelnek. Ugye a kutatási korlátozásokról már volt szó, ezeknél az iratoknál is többnyire van ilyen megkötés, hogy mikor és hogy kutatható. Kulcskérdés itt minden esetben ugye a tudomásszerzés módja, tehát hogy hallunk ezekről az anyagokról. Még mindig van olyan eset, amikor a legnagyobb igyekezetünk ellenére szerencsére minket keresnek meg. Azt hiszem, hogy ez az utolsó néhány ilyen. A következő dián az utóbbi évek termése szerepel, és ebben már az ITAKA pályázatok anyaga is benne található. Itt ezek a gyűjtőutak 2012 és 2016 között 11 nagyobb emigráns anyagot hozott a levéltárba. Ezek nagyobb gyűjtemények. Közben kollégáktól hallom, hogy most is vannak folyamatban munkák, tehát ez nem az egész anyagot tartalmazza. Ezek azok, amelyek vagy beérkeztek, vagy éppen most vannak beérkezőben hozzánk. És látszik ugye, hogy 8 anyagot az ITAKA pályázat segítségével sikerült hazahozni. Itt látható a megoszlása is, tehát hogy földrajzilag hogy helyezkedik el. Franciaországban 2, egy Svédországban, Amerika Egyesült Államok és Kanada volt oda, nagyobb feltáró és iratmentő utakat tettünk. Nagyon érdekes ez a legutóbbi, erről Laszlavik György kollégám tudna részletesebben beszélni, aki ezen az úton részt vett, nem sokára az eredményeiket publikálni is fogják a levéltár honlapján. Itt ez az Északi Magyar Archívumnak a feltárása néhány évvel, talán másfél évvel ezelőtt kerültünk kapcsolatba Szőlősi Antallal, és kezdtünk el levelezni arról, hogy mi lehet a sorsa ennek az anyagnak. Ez levéltári anyag és könyvtári anyag, nagyon sok folyóiratot, illetve heti lapot is tömörít. Tulajdonképpen ő ott, mint egy magánlevéltár működött. Nem csak svédországi folyóiratokat, emigráns lapokat és anyagokat gyűjtött, hanem Nyugat-Európából, sőt a tengeren túlról is kapott ilyen jellegű sajtótermékeket. Kollégák közben már jelezték, hogy ezek között több olyan is van, amely magyar közgyűjteményben egyáltalán nincs is meg, tehát ez egy nagyon értékes, jó anyag, és talán most afelé tartanak a tárgyalások, talán ezt Gyuri megerősítheti, hogy haza fog kerülni, és a Nemzeti Levéltár őrizetébe jut majd ez az anyag. Jó, itt három iratanyagot szeretnék részletesebben, három hagyaték típust ismertetni. Az első a Messényei György hagyaték. Ez tipikusan egy olyan hagyaték, amely hivatali iratokat mentő személynek az anyaga. Az első állag egy ilyen volt. A második, a követi bizottság, amelynek nem is volt központi iktatása, hanem a tagjainak az iratanyagában maradt meg. Az emigráns levelezés, a C állag, ez kb. 50 viszonylag ismert személlyel folytatott félhivatalos levelezést tartalmaz. Ez egy nagyon gyakori típusa az ilyen fajta hagyatékoknak. A cikkek, újságkivágatok, folyóiratok ugyancsak elég jellemző. Többnyire ilyenkor feljegyzések, plusz információk is kerülnek ezekre a lapokra, tehát az emigráns a saját emlékeit vagy a tudomására jutott adatokat is feljegyzi. A következő, itt már érintettük a szatmári hagyatékot, ez árverés útján került be a levéltárba, a központi antikvárium árverésén. A Szerencsejáték ZRT segítségével jutottunk ahhoz a pénzösszeghez, amelynek segítségével meg tudtuk venni. Már a pályázatba beírtuk, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeummal megosztva szeretnénk ezt elhelyezni. A megvásárlása azért volt, illetve az eladása, mondjuk inkább úgy, tehát nekik azért nehéz volt értékesíteni, mert az özvegy ragaszkodott ahhoz, hogy egyben értékesítsék az anyagot. Így aztán egy nagy vevő kellett ehhez, és hát ehhez még mi is kicsik voltunk az elején, de végül sikerült megszerezni. Ez a felosztás, ez a hat témakör, a gyűjtő általi felosztás, ugye a márai anyag az az Irodalmi Múzeumban található. Itt érdekes, hogy bár ugye Márai meg Horthy maguk is emigránsok, illetve emigránsként értelmezhető az anyaguk, de ő nem azért gyűjtötte, hanem ez egy gyűjtői életműnek a darabja, és ezért nagyon érdekes. A következő egy naplósorozat. Baranyai és Somogy megyei birtokos családnak az egyik tagja, akik a II. Világháború végén hagyják el az országot, akik szeretnének visszatérni, de aztán ugye a körülmények következtében ez lehetetlenné válik számukra, és több évet töltenek Ausztriában, majd végül az Amerikai Egyesült Államokban élnek, New York közelében. Itt a naplót az édesanya vezeti, 17 éves korában kezd naplót írni, és élete végéig vezeti a naplóit. Idős korában már csak egy-egy mondatot ír, de ugye a fiatalkori bejegyzések azért bővebbek. Egy széles látókörű, nagy tudású, érdeklődő hölgy volt, több nyelvet beszélt, tehát egy olyan ember, aki próbálta értelmezni a körülötte levő világot, itthon is, és az új hazájában is. Nagyon érdekes ez az életmód, amelyet ők ott folytatnak, ez a szövegekből is kiderül, hogy volt egy nappali életük, amikor viszonylag egyszerű munkát végeztek a munkahelyükön, és volt egy esti, vagy egy délutáni, vagy egy hétvégi, amikor az ottani magyarokkal találkoztak, és a régi közegükbe tudtak akkor visszatérni. Itt azokat az adattartalmakat próbáltam összegezni, amelyek leginkább jellemzőek ezekre a naplókötetekre interjú is készült, amint említettem, és mikor a lányát, Jeszenszky Ilonát, illetve férjezet nevén Etlényi Ilonát kérdeztük, hogy tulajdonképpen ő hogy látja, milyenek ezek a naplók, miről írta az édesanyja, azt mondta, mindenről, és valóban, tehát nagyon-nagyon sokféle, és nagyon jól megírt, tehát itt láthatjuk, hogy a politikától kezdve a tudományos hírekre vonatkozóan, ugye a Katolikus Liga egy nagyon fontos, mert ők ott egészen komoly tevékenységet folytattak, és talán ez a, az angol királyi család, ez egy nekik nagyon érdekes és fontos témakör volt, ez rendszeresen visszatérő eleme a napló bejegyzéseknek, és hogy hát az utazás, akkor végre hazajutnak, vagy hát közelbe jutnak a hazájuknak. És most szeretném kérni azt a kis rövid hangfelvételt, ennek az interjúnak a részlete. Remélem megszól.
Időben azzal a csodjátesetet még a bukónak se fogom megmutatni, és nem így minden nap, de amikor voltam, amikor ráért, akkor rajzolt egy kis képet, lerajzoltak, hogy innen tudom, hogy táncoltak, hogy hol tenítettek, szóval kívülták a napjait, és ez 17 éves korában kezdte el, és 97 éves korában még minden nap egy kis egymondat jegyzetet egy kis üzetben. És ezek a naplók, hogyhogy nem vesztek el a menekülés alatt, ezek a naplók megmaradtak, ezek a naplók két kis fotókba álltak a édesanyám házában, mikor ő meghalt, és akkor én ezeket magamhoz vettem, mert engem érdekel, ő nekünk ezek a naplókból, tehát nagyon ritkán, arra csak ha volt egy vita, hogy ezt mit csináltak akkor, vagy akkor azt felüljött a napról, de különben az ő fiatalkori életén is csak az ő mesélyt, hogy sose a napról volt. És akár nem tudom, hogy ő mit szólt volna, hogy ő mit szólt, hogy ezeket olvasom, de viszont annyira érdekes volt az ő kicsikorát, hogy hogy csinálták, hogy voltak. De ennek a telepi trámonnak, akik az az ő apja, mondta, hogy én is az apadéra tudtuk, akkor engem csátásra dolgoltam, mert minden szóval ilyen. És ezek a naplók aztán, és akkor beszéltem a testvéreimmel, akikkel mit csinálnak a naplókkal, mert jönnök kézírással, de én legtöbbire magyarul néha pár rész franciául van, hogy mit csinálnak a naplókkal, mert hogyha mi meghallgatunk, ezek a naplók elvesznek, és akkor jött arra rá a kismerés a végén, hogy a magyarországi országok legyőzták, talán kérdezett lényeg napoknak a felvételése.
Itt van vége a felvételnek, talán ez a jó végszó, tehát itt csak arra szeretnék visszautalni, hogy nagyon lényeges és fontos, hogy tudjanak az intézmények, tehát valamennyi ilyen tevékenységet folytató intézmény mentő, segítő tevékenységéről, és azt hiszem, hogy akkor talán meg fognak minket találni ilyen szándékkal. Köszönöm a figyelmet!
Köszönöm szépen a előadást! Valóban ugye itt látszik, hogy van egy intézményesült formája már ennek a magán iratgyűjtésnek. Én mindenképpen ezt fontosnak tartom, de nyilván korábban hallott egyéb utak is értékmentőek lehetnek. Két levéltáros előadást hallottunk, és ennek kapcsán érdemes azért még egy gondolat eszembe jutott arra, hogy mi közlevéltárak, nemzeti levéltár és megyei intézményei, fővárosi levéltár, ugye alapvetően a közirataknak őrzői, gyűjtői vagyunk, de itt talán látható volt, hogy a magániratokra is azért egyre nagyobb hangsúlyt fektettünk ezeknek a megmentésére, gyűjtésére, és emögött azért nyilván van egyfajta társadalmi igény is, illetve a történettudománynak is van egy ugye, változása, hogy agyonnézetből mikrotörténelem oldaláról közelíti meg a történelmi eseményeket, és hát a levétárak is próbálják ezt nyilván valamennyire kiszolgálni, kutatói igényeket is, vagy a kiállításoknál is. Ugye láthatjuk például, ami most a jelenes világháborús kiállításunk is gyűjtésből származik, tehát is a tagú nézet.